A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének, lényének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Köszönjük, Urunk, hogy élünk, hogy még itt vagyunk, hogy reggel lábra állhattunk, hogy van táplálékunk, ruhánk, otthonunk, és neked gondod van lelkünkre, szellemünkre, belső emberünkre. Köszönjük, hogy együtt lehetünk itt most a te nevedben, jelenlétedben. Köszönjük az életet, a leheletet és mindent, amit tőled kaptunk, hogy te szeretetből szeretetre akartál, teremtettél meg mindannyiunkat. Köszönjük, Urunk, hogy a bűneset után, a hasadás, a szakadás után átszakítottad az eget, eljöttél értünk. Köszönjük a megváltást, a szabadítást, hogy neked jó elgondolásod van ma is, most is, a mi életünk felől. Kegyelmedbe, szeretetedbe ajánljuk magunkat ebben a templomban, segíts, hogy a mi testünk váljék, szent lelked templomává, hiszen te nem kézzel csinált templomokban lakozol, hanem a szívnek templomában. Urunk, áldj meg minket ellenállhatatlan jelenléteddel, teremtő szabaddal, igéddel, azzal, amelyel a világot teremtetted, amelyel minket is teremtettél, amely elhangzott a kereszten is, hogy elvégeztetett, add ezt nekünk, Urunk. Áld meg ezt a közösséget, szeretnénk nevedben, jelenlétedben, szent lelked által, akaratod szerint együtt lenni. Kérünk, azt add nekünk, amire igazán szükségünk van, és amit csak te tudsz nekünk adni. Kegyelmedbe és szeretetedbe ajánljuk magunkat. Amen. Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, örülök, hogy itt együtt lehetünk. 2008-ban már szolgálhattam ebben a gyülekezetben egy hasonló evangelizációs sorozattal, illetőleg néhány hónappal ezelőtt az Aradi Színházban. Nem operaestet tartottam, hanem keresztény ökumenikus missziós alkalom volt, mai modern zenekarok, énekkarok szolgáltak, teli volt a színház románokkal és magyarokkal, nagyobb rész magyarokkal, és együtt dicsőítettük mindannyiunknak az Urát és megváltóját. És ott is volt egy ige szolgálatom. De nem is ez a lényeg, hogy én hol voltam, csak azt akartam jelezni, hogy nem először járok Aradon, és nagyon szeretem ezt a gyönyörű várost, és örülök, hogy a testvérekkel találkozhatunk, talán több felekezetből is így együtt vagyunk, de Isten mindannyiunknak az Atya. Isten igéje szólna ma este közöttünk, hadd szóljon az ő szava, az ő igéje, amelyre mindnyájunknak szükségünk van, amely az életnek a beszéde. Az életbeszéde. A gonosz, a diabolosz, ahogy a Biblia mondja, a sátán, a szatán, a vádoló, az a leépülést hozza, az a destrukciót, az összezsugorodást, a tönkremenetelt hozza. Kicsit jelképes lehet talán az a kép, amikor látjuk a drogosokat, vagy az alkoholbetegeket, hogy nevetnek, mókáznak, és közben tönkremennek, és belepusztulnak. Kifejezetten a kokain egy olyan kábítószer, amely nevetést okoz az embernek, nevet, és közben meghal, elpusztul. Ez a gonosznak a receptje és módszere. Az Úr Jézus az életet hozza, de az lehet, hogy egyszer együtt jár a sírással, a megszomorodással, a saját életünkkel való szembesüléssel, a saját lelkünkkel. Ugyan József Attila írja egy helyen, én nem tudtam, hogy annyi szörnyűség barlangja a szívem, micsoda sor ez, micsoda gondolat ez, és vannak ilyen felismeréseink, különösen is, hogyha Isten adja a fényt, a világosságot, akkor néha kétségbe esünk saját állapotunk miatt, de ilyenkor nem szabad egyedül maradnunk. Erre való az evangélium, aminek ez a jelentés, hogy örömhír, jó hír. Örömhír, jó hír. Miről szól ez az örömhír? Tényleg így van, ahogy mondom. Akárkik vagyunk, bárkik vagyunk is, bármit hagytunk otthon, bármilyenek voltak a szüleink vagy nagyszüleink, lehet, hogy jók voltak, de lehet, hogy fájdalmakat éltünk át, bármit is éltünk át, bármit is tettünk magunkkal és másokkal. Igenis azt kell alapvetően hirdetni, hogy Isten szeret minket. Ez az evangélium. Nem az az evangélium, és nem az az evangelizáció, és nem az a keresztény üzenet, hogy te csibész ember, te bűnös ember, húzd be a nyakadat, reszkes, retteg, el fogsz kárhozni, mész a pokolba, mész a levesbe, ez nem evangélium. Az evangélium az, hogy bárkik vagyunk, bárhonnan jöttünk, bármi is történt velünk, akár csak ezen a mai napon, Isten szeret minket. De miért szeret minket az Isten? Mert ilyen habókos, szenilis öreg bácsi, aki nem tudja, hogy miről van szó. Olyan, mint egy kis nagyapó, aki elalszik a hintaszékbe, és nem tudja, hogy a unokák szétpakolják a szobát, összetörik a berendezést, és néha felébred, és akkor megsimogatja őket. Nem, az Isten maga a szentség is. Ő szent Isten, de a lényege akkor is a szeretet. A szeretet az, amely létrehozott minket. A szeretet az, amely egy olyan lény teremtett, aki tud bukni, tud ellent mondani, tud nemet mondani. A szeretetre tud nemet mondani. Jézusnak is sokan mondtak nemet. Jézus egyszer kifakadt, hogy hát ti is el akartok menni. Sokan elmentek mellőle. Azt olvassuk, hogy még az ellenségei sem találtak benne hibát. Mégis gyűlölték sokan. Mégis megölték. Mégis haragudtak rá, besukták, és a többi. Miért? Mert olyan gyönyörű az ő személyisége, olyan világos, olyan tiszta, olyan egyértelmű, hogy ez provokálja a hazug, bűnös, sötét embert, világot. Tehát az evangélium az, hogy Isten olyan lény teremt, amely ma is, ma este is tud dönteni. Döntöttünk arról, hogy itt vagyunk, döntünk arról, hogy hallgatjuk az ő szavát, és aztán döntünk arról, hogy ezt elfogadjuk, vagy befogadjuk. És aztán Isten szeretetből adta a törvényt, a 10 igét, a 10 parancsolatot, ami héberül így hangzik, hogy Tóra, ami azt jelenti, hogy adott egy utat, hogy menjetek ezen az úton, a ne őj, ne paráznák, vagy stb. Van egy út, az élet útja, vegyétek komolyan, hogy itt vannak korlátok. És ha nem lenne korlát az utak mentén, még több ember zuhanna be a szakadékba. Isten adott egy korlátot. De azt is tudja az Úr, hogy az ember szeretne korlátlanul élni, őt ne korlátozza senki, főleg a mai levegőben, a mai korszellem ezt képviseli, senki semmiben ne korlátozzon. Hogy én mit csinálok, mire költöm a pénzemet, mit csinálok a testemmel, pénzemmel, életemmel. Még az Isten se szóljon ebbe bele. De Isten adott mégiscsak egy korlátot, amit az ember saját erejéből nem tud megtartani. És akkor ilyenkor jön a kegyelem, az evangélium, hogy az Isten alapvetően azt mondja, ma este is én hiszem mindnyájunknak, tudok rólad, ismerlek téged. Sokkal jobban ismer az Úr minket, mint anyánk, testvérünk, szerelmünk, gyermekünk, mint saját magunk, és szeretlek. Szeretlek. És ebből a szeretetből következik, hogy ő oda tapint, ahol fáj, azt mondja el, amire szükségünk van, mint egy jó orvos. Hát az rossz orvos, aki azt mondja, amit hallani akarunk tőle, az egy gazember, az csibész, az a pénzünkre megy. Nem. Az Úr Jézus egy áldott, drága, jó mennyei orvos, aki úgy beszél hozzánk, ahogyan senki más, és azt mondja el, amire szükségünk van. Ezékiel könyvéből egy néhány mondatot fogok felolvasni, helyünkön ülve maradva, de szívünket megnyitva hallgassuk. Ez egy példázat, amit Isten mond Ezékielen keresztül a választott népről. Tehát egy példázat egy olyan gyerekről, amelyet nem szerettek már akkor sem, amikor megszületett. Félredobták, kidobták. Van ilyen példázat már az Ószövetségben is. És ennek kapcsán Istennek van üzenete az ő népéhez, és hiszem, hogy itt ma este aradon hozzám, és hozzánk is szólhat az Úr igéje. Tehát Ezékiel 16-ból olvasom, így szólt hozzám az Úr igéje. És erre nagyon nagy szükségünk van, hogy Isten igéje szóljon hozzánk. Én rengeteg testvérek, 18 és fél évig ültem a Békés Csabai templomban. Nincs messze innen Békés Csaba. Én annyi prédikációt hallottam már közel 20 éves koromig, nem vagyok rá büszke, de semmire nem emlékszem. Semmire? Úgy untam magam, mint nem is tudom hogyan. Menni kell már focizni, meg a tévé, meg a ez, meg az, de hát apánk jó szándéka behajtott minket a templomba. Hát sok száz prédikációt hallottam. De amikor 18 éves fél éves koromban, Békés Csabán, egy otthonban, egy családi otthonban, becsaltak engem egy ilyen házi bibliórára, és amikor úgy szólt az az ige, hogy szíven ütött, eljutott a személyiségen középpontjáig, akkor megváltozott minden. Azon a vasárnap délután megváltozott minden az én életemben. Ez az, amikor Isten teremt, amikor szól az ő igéje méghozzá a szívünkhöz. És mi lesz akkor? Kőből fiú, kőszívűekből lesz hússzív, érző szív. Minuszból plusszá válik az ember élete. Miért? Mert az Isten szólt, aki teremtett, aki alkotott, aki megváltott. És erre a szóra van szükség. Ezt a szót hallotta Ezékiel. Erre a szóra van ma este is, és mindig, éjjel és nappal szükségem. A napokban jártam Gyimesben, Moldvában, és a legtávolabbi, legalábbis ismereteim szerint, a legtávolabbi tömb magyarságnál, magyar faluban. Nem tudom, tetszenek-e ismerni ezt a falut. Magyar falu. Moldvában, nagyon messze. Messze a történelmi határokon is túl. 96 éves vakbácsinál voltam a konyhájában. 20 éve vak. 20 éve vak. Valaki mondta, hogy menjünk el, látogassuk meg ezt a bácsit, mert a Duna TV-ben volt róla egy szép film, dokumentumfilm. Most az elmúlt években készítették. Valami ilyesmi, hogy világosság a sötétségben. Valamilyen a címe. Akit érdekel, el tudom küldeni majd e-mailben a bácsi nevét, meg a filmnek is a címét. Mondják, hogy nagyon szép a film, én még nem láttam, csak felhívták rá a figyelmemet. Katolikus bácsi, és azt mondja, amíg látott, addig olvasta a Bibliát. Ugye reggel és este mennek misére, ők minden nap kétszer ment Isten tiszteletre. Ismeri az igét, és úgy kérdeztem a hitéről, azt mondja, amíg az Isten velem van, addig nem kell félnem. Ez nem azt jelenti, hogy nem történhet velem semmi baj. De olyan csodálatos volt. Én azt hittem, hogy egy nagyon kis elesett, nyomorult helyen lesz ő. Távol Magyarországtól, távol Erdélytől, mindentől távol. Egy vakember, aki 96 éves és már 20 éve vak, és szép tiszta volt a konyha, minden rendezett volt. A gyülekezet asszonyai járnak ő hozzá is, a karitász. Minden gyülekezetbe kell, hogy legyen ilyen szeretett akciócsoportja, akik tudják, hogy hol vannak a gondok, bajok, fájdalmak, takarítanak, ételt visznek neki. Szép, tiszta, rendezett kis konyhában ott ül, és Istenről beszél egy ilyen nyomorult ember, aki csak panaszkodhatott volna éjjel és nappal. Igaz, hogy azt mondta nekünk, így köszöntött, boldoggá tették a napomat, hogy magyar szót hallhatok. Mert ők úgymond nem magyarul beszélnek, hanem csángol. Csángó magyar, nagyon más az ő szóhasználatuk. És én ezen el is gondolkodtam, miért mondja, miért olyan boldog ez, hát ott mindenkivel magyarul beszél. Nem, ő ezt a magyart értette, amin így beszélünk. Rendezett volt, mert volt hite, van hite. Sötétségben él fizikailag, és szól hozzá az Isten igéje. Nincs ennél több dolog. Tehát így szólt hozzám az Úr igéje. Ember fia, ismertesd meg Jeruzsálemmel, hogy milyen utálatosak dolgai. Néha ezt mondja az Úr. Milyenek a mi dolgaink? Milyen a mi szívünk? Milyenek az indulataink, a szavaink? Érzéseink, vágyaink, és nem mindig olyanok, amiket mások látnak, hanem csak amit az Úr lát, Isten ezt elmondja nekünk. Ezt mond, így szól az én Uram az Úr Jeruzsálemhez, tehát az egyházhoz, a hívőkhöz, nem a kommunistákhoz, nem az ateistákhoz, meg liberálisak, stb. Hozzánk szól az ige, akik itt vagyunk, aki prédikál erről, aki beszél erről. Isten igéje mindig hozzánk szól. Kánaán földjéről származol, ott születtél, apád Emóri, anyád pedig Hettita. Ilyen volt a születésed, és most jön ez a bizonyos példázat, a születés. Tehát egy népnek, a választott népnek a létrejöttéről beszél hasonlatban, példázatban. Amikor megszülettél, nem kötötték el a köldök zsinórodat. Nem mostak tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, pólyába sem tettek, senki sem szánakozott rajtad. Semmit sem tettek meg veled ezekből, nem könyörültek rajtad. Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél. De én elmentem melletted, és megláttam, hogy véredben fetrengsz. Azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Aztán hosszú ez a fejezet, itt még Isten sok mindent elmond Ezékielen keresztül, de egy este nincs sok mindenre időnk. Itt figyeljünk erre a motívumra, amiről itt olvastunk, hogy Isten így látja az ő népét, így látja a gyermekeit, hogy igenis a bűn, az istentelenség következtében nem könyörülünk magunkon és másokon sem. És sokan egészen régről, kicsi gyermekkortól is fájdalmakat, sérüléseket hordoznak magukban. Ugyanebben a Magyar faluban, ez a neve ennek a falunak, hogy Magyar falu. A Madi falvi veszedelem után mondják, alapították-e székelyek, hát jól elfutottak, legalább 80 kilométert vagy 100-at is a Székelyföldtől, és ott telepedtek le. Ugyanebben a faluban találkoztam 6 budapesti katolikus emberrel. Hát mit keresnek ők ott? Majdnem, hát körülbelül 900 kilométer ez Budapesttől. És kiderült, hogy az egyik budapesti plébániához tartoznak, katolikus közösséghez, és évek óta járnak már ebbe a faluba. Alapvetően azért, hogy segítsenek egy fiatal emberen, aki 15-16 éves volt, amikor a kombájn sajnos levágta lábait, mindkét lábát ennek a fiatal fiúnak. 8-an vannak testvérek, a szülők csontalkoholisták, alkoholbetegek, és nagy nyomorban, nyomorúságban élnek, éltek orvosi ellátás nélkül, és ez a fiú ott a konyhában tehetetlenül létezett, létezik, most halt meg idén, 30 éves korában. És volt úgy, hogy a szülők ráüvöltöttek, hogy menj dolgozni, menj, menjen, hogy menjen, nincs lába, csak nyomor, és akkor 900 kilométerről mennek hozzá, és viszik a pelenkát, viszik a gyógyszert, vitték a puha derékaljat, és megoldották, hogy legyen gondozója. És hát ez több mint 10 éve történt. És most halt meg. És látom, mutatják, hogy onnan a hegyről jönnek le most a pestiek, fönt van a hegyen a temető, már néhány héttel ezelőtt eltemették ezt a fiút, és ott fölmentek, imádkoztak, még elbúcsúztak tőle. Ez a kép is előttünk van most. Ez is eszembe jutott erről az igéről. Hogy például van, aki ilyen nyomorúságban van, de van, aki lelki-szellemi értelemben nem tud élni, nem tud közlekedni. Fáradt, megsértette az élet, megbántotta a bűn, az emberi bűn. Kié? Lehet, hogy a sajátja, a másiké, a harmadiké. A bűnnek ez a természete, hogy fájdalmat okoz, testvérek. Ezért kell nagyon észni lenni, igenis a mai korszellemben is, amely reklámozza és propagálja a bűnt. A bűn attól bűn, hogy fájdalom. Rossz a következménye. Konfirmandusokkal én is többször beszélgettem, és kérdeztem tőlük, amikor a 10 parancsolatot tanultuk, hogy ezt se csináld, azt se csináld. Hát miért ne? Visszakérdeztem nekik. Miért ne lopjak? Miért ne öljek? Miért ne paráznak? Miért ne mondjam meg a másiknak, amit én gondolok róla? És próbáltam őket rávezetni, hogy a bűnnek rossz következménye van. Fájdalom, leépülés, az a halál útja. És Isten minket az életre akar vezetni, életre akar nevelni. És ez a furcsa cím, ami most hirtelen eszünkbe jutott erre az evangelizációra, hogy felülről az ibolyát, hát ezért ismerjük ezt a magyar mondást, szokták mondani, hogy na ez már csak alulról szagolja az ibolyát, és kész. Testvérek, nem szagolja! Ott nem szagol senki semmit a föld alatt. Ez is a mi bolond mondásaink, egyik mondásunk a sok közül. Annak már ilyen értelemben vége. Itt és most és ma kell, hogy meghalljam az életbeszédét. És észrevenni az ibolyát. Észrevenni az életet. Észrevenni, hogy Isten minket életre teremtett. És nem hisztériára, nem depresszióra, nem veszekedésre, nem paráznaságnak, pornográfiára, leépülésre, öngyilkosságra és a többi. Sorolhatnánk a sok-sok nyomot alkoholbetegségre, nikotinizmusra. Nem erre teremtett minket az Isten. Ennek az átoknak meg kell törnie. Jézus ezért jött, hogy megtörje az átkot, hogy lerontsa az ördög munkáját a mi életünkben. Az egyik pápa mondta el, hogy mondta ezt a kifejezést, hogy a mai kor a halál kultúráját hordozza. És ez egészen döbbenetes, hogy a jóléti Európa hordozza ezt. Mert minden ma a pénzről szól, hogy gyerünk, gyerünk, utakat építeni, áruházakat és mindent, és fogyasszunk, termeljünk, termeljünk. És ez az Európa mégiscsak beteg. Ahova mi annyira megyünk, és annyira akarjuk utánozni őket, minden szempontból, ilyen autó legyen, olyan laptop, ilyen mobil, nem tudom, milyen okos dolgok. Jó, szaladunk, szaladunk, és hát természetesen szeretjük a jólétet, a kényelmet, örülünk, hogyha van fürdőszobánk, és stb. Nem is erről van szó. De közben ez az Európa, amely csak bezsongott a hedonizmustól, a fogyasztástól, a habzsolástól, közben beteg. Miért? Mert például nem szaporodik. Elfogy. És eláraszt, igen, eláraszt minket az iszlám például. Akik szaporodnak, akik növekednek. Német városokban, holland városokban, Hollandiában láttam olyan református templomot, amit már mecsetnek használnak. És református templom volt, de ki van ráírva arabul, hogy az már mecset. És rengeteg ilyen van. Minden héten épül egy mecset Európában. Minden héten adnak át egy ilyet. És a kereszténység meg sokszor csak visszaszorul, mert megtévesztette a Lucifer, a világosság, akit így neveznek, világosság angyalának mutatja magát. Fényhozó, ezt jelenti ez a szó, hogy Lucifer. Tehát testvérek, azért szól ma este is az ige, hogy mi az élet meghatározottjai legyünk. Isten igéje élet és lélek, mondja Jézus. Élet és lélek. Tehát visszatérve erre a képre, megszülettél, nem mostak tisztára, nem dörzsöltek le. Hát milyen? Én még nem voltam ilyen helyzetben, amikor éppen megszületik egy baba, de hát most már filmekről látunk ilyeneket. Tökéletesen kiszolgáltatott egy ilyen kis baba. Talán ez a legtalálóbb kifejezés rá. Még ott van a köldögzsinór, de kikerül abból a meleg, védett anyaölből, édesanyja hasából, és hirtelen durva hangok, levegő, rázódul a víz, mossák, stb. És a mai rendszerekben már viszik is el, sokszor az már az anyjától, kis gyerekhizlaldában ott vannak, vagy 30-an, mindenki üvölt, nem is egy természetes helyzet, kiszolgáltatott az újszülött. És azt mondja Isten igéje, ilyen kiszolgáltatott az ember, és nem szánakozunk magunkon és a másikon sokszor. Félelmetes adat ez, hogy 956 óta a Csonka Magyarországon belül is 5-6 millió kicsi magzat nem születhetett meg, akik megfogantak. 5-6 millió. És ez csak a magzatokról kell elmondani. És akkor, amiket már az előbb említettem, hogy már mi mindennel tesszük tönkre magunkat fizikai és lelki és szellemi dolgokkal. Isten pedig azt mondja, hogy megláttalak. Ebben az állapotban megláttalak. Ki voltál dobva az árok szélére? Valamelyik nap eszembe jutott, hogy hát én magam 11. gyermek vagyok. A korábbi évtizedekkel ezelőtt még szerintem ezen a vidéken is voltak nagyobb családok. Szüleim normálisak voltak, milyenkor szoktak gondolkodni, hát ez biztos nem normális, aki ennyi gyereket vállal. Egy szoba konyhában laktunk, még született aztán egy öcsém, és aztán megtudtam, hogy a szüleim csak azért születhettek meg, két különböző családról van szó, nagy gazdasági világválság volt akkor is, nagy szegénység, 20-as években. Mind a ketten, amikor magzatok voltak, két külön családról van szó, persze, eldöntötték a szülők, hogy ezek már ne szülessenek meg, már nem bírjuk, nem fogjuk tudni eltartani. Egy sötét pillanatban úgy döntöttek, hogy megölik az én apámat és anyámat, akik magzatok voltak. És mind a két családban egy-egy kis gyermek meghalt váratlanul. Váratlanul meghaltak. És ekkor elkezdtek gondolkozni a nagyszüleim, hogy csak megtartjuk ezt. Milyen különös dolgok, és itt nem arról van szó, hogy ítélkezünk, ne ítélkezzünk, senki ne ítélkezzünk. Nem tudhatjuk, hogy milyen sűrű, sötét éjszaka jön el sokszor egy-egy ember életébe. Az én barátom, aki engem Jézushoz vezetett, mindketten fényképészek voltunk, Békés Csabán, ő hitre jutott, megtért, és ő próbált engem elhívogatni ilyen alkalmakra, eszem ágában nem volt menni, nem érdekelt, hagyjatok békén, hagyjatok élni, nem akartam megtérni. Hát persze azért, mert nem ismertem az Istent. Csak valamiféle halvány elképzelésem volt, egy savanyú uborka, élettelen, életszerűtlen életről. Nem tetszett a 10 parancsolat, hogy ott is a legtöbb parancsolat így kezdődik, hogy ne, ezt se csináld, azt se csináld. Hagyjatok békén. És ez az én barátom, aki engem Jézushoz vezetett, a testén hordozta annak a nyomát, hogy egy sötét pillanatban az édesanyja tőle is meg akart volna válni, amikor még magzat volt. És ő mégis megszületett, és aztán mégis megtért, és hitre jutott, és boldog ember lett, most is boldog, bármikor találkozom vele. Pedig egyszer összetört az ő házassága sajnos, elvált ő is, nem mentek a dolgok az életében, és most boldog édesapa, zenél, zenetanár, mindig mosolyog. Biztos nem mindig mosolyog, de én úgy látom mindig, hogy mosolyog. És egy ilyen ember, aki éppen hogy csak megszületett, vitt például engem is az élő vízhez, az élet forrásához. És aztán az édesanyja is megtért, és mindegyik őjüknek a szíve, élete megváltozott, mert az élet az megváltoztat minket. Csorvás nevű helyen szolgáltam, az sincs túl messze, itt Békés Csaba mellett, ez a Arad Békés Csaba valamikor egy terület volt szervesen, hát most is az, csak sok minden történt itt az elmúlt évtizedekben. Csorvás nevű faluban kezdtem a szolgálatot, és ott azzal fogadnak, hogy az iskola igazgató, ez a 80-as években volt, az iskola igazgató gyötri a templomos embereket, családokat, és tényleg így volt, hogy vasárnap ő nem templomba ment, hanem egy nagy tér van a falu közepén, 4 templom egymás mellett, nagy téren, és a bokorból leste, hogy kimegy a templomba. És van-e olyan nagymama, aki beviszi a kis iskolás unokáját a templomba, és ha ezt kifigyelte, hétfőn hívatta a gyereket az irodába, és megszégyenítette, és megfenyegette. És amikor én 84-ben oda kerültem kezdő segédlelkészként, jöttek a nagymamák, hogy tiszteletes úr, itt van egy rettenetes, kommunista, egyházgyűlölő igazgató. Ez mindennek az oka? Hát egyébként nem, csak ő volt, de ő is. Csak én ifjú kezdő titánként bementem az iskolához, iskolába, és megmondtam neki, igazgató úr, az alkotmány szerint tilos az, amit csinál. Hát nem hatódott meg, sokkal fiatalabb voltam, kezdő voltam. És aztán egyszer csak hallom, hogy alkohol problémák miatt, alkoholizmus miatt kitették az igazgatót az állásából. És többször lehetett látni árokparton, nyomorult, elesett állapotban. És akkor dörzsölhettük volna a markunkat, hogy a jó Isten megbüntette ezt az istentelent. Na hát, ez a dolgok vége. Hát nem ez a dolgok vége. Az Isten szereti az alkoholista, ateista, kommunista iskolaigazgatókat is. Szereti azt, akit te nem tudsz szeretni. És ez olyan, annyira nem fér el a mi szívünkben, sokszor gondolatainkban. És én sem szerettem ezt az igazgatót. Haragudtam rá nagyon. És persze, a bűnre kell is haragudni. De a mi Bibliánk azt mondja, Isten a bűnt gyűlöli, de a bűnöst szereti. És mi sokszor összetévesztjük. Mi vallásos hívő emberek is sokszor kiegyezünk a saját bűneinkkel, hisztériánkkal, anyagiasságunkkal, stb. De a bűnösöket nem tudjuk szeretni. Hát Jézus Krisztus azért tudott meghalni a kereszten, mert szereti a bűnösöket. És így tanítgatott engem is Isten fiatal kezdő lelkészként, hogy hogy is vannak ezek a dolgok. És emlékszem, egyszer mentem át ebbe a faluba, mentem a járdán, és jön szembe az igazgató, idomítja ott a biciklit, dülöngélnek mindketten, nem tudtam kikerülni, és megszólít. És elkezdtünk beszélgetni, és megkérdezi tőlem, hogy tiszteletes úr, tudja-e, hogy én a maguk udvarán nőttem föl, a parókia udvaron? Hát mondom, én ezt nem tudtam. Hát mert, és elmondta, hogy a kántor tanító volt az ő apja. És tudja, tiszteletes úr, hogy én tudok orgonálni. Na, igazgató, ezt se tudtam. Hát nem erről volt híres az igazgató, hogy olyan nagyon tudna orgonálni. És mentem a templomba, ez egy eléggé tönkrement gyülekezet volt, tönkrement falu. Abba a önálló gyülekezetbe, ahol kerültem, 5 éve már nem volt keresztelő, konfirmáció, esküvő. 5-6-80 év körüli testvér járt még templomba. Éppen el akarták adni a parókiát. Mondtam neki, igazgató úr, jöjjön velem, megyek ügyeletet tartani, úgyse jön senki, legalább maga jön. Rám nézett, hogy ő, velem, most a lelkésszel együtt bevonulunk a templomba hétköznap délután. Ha Hát mondom, maga, jöjjön. Tolja a biciklit, és elindultunk. Letett a templomfalhoz a kerékpárt, jött föl a orgonához. Soha nem felejtem el azokat az ujjakat, fáradt, öreg, koszos ujjak, remektek, és elkezdett Bach korálokat játszani. Evangélikus énekeket elkezdett ott orgonálni. És mondtam neki, hogy jöjjön máskor is. Jött is, csendben felsliszolt a karzatra, ne lássa senki, azért ő félt a harcias nagymamáktól, majd egyszer meglátják, meg elkapják. És aztán eljött annak az ideje, hogy a mi kántorunk szülési szabadságra ment. És jött a gondolat, mondom neki, igazgató úr, maga lesz a kántorunk. Na hát, teljesen kétségbe esett ettől is. Mert az, hogy ő csendben fölment a karzatra, az egy dolog, de hogy most be is menjen ebbe a gyülekezetbe, azok közé, a nagymamák közé, akiknek fájdalmat okozott. De testvérek, ez a kereszténység, ez az evangélium, hogy Isten lát bennünk fantáziát, Isten látja bennünk az új embert. A gonosz lélek, a gonosz szem úgy néz bárkire is, még egy mennyasszonyra is, hogy látja, azonnal meglátja a fehér ruhán a sötét foltot. Ó, hát ez csak ilyen. Van egy ilyen rossz szokás, hogy megyünk egy lagziba, és akkor mindent kritizálunk, mindent szidunk. Ez is rossz, az is rossz. Hideg a leves, meg rövid a leves, mindig van valami problémánk. Nem, ez a gonosz látás, hogy a jóban is azonnal észreveszünk a rosszat. Az Istennek a módszere pont fordítottja ennek. Nem tudunk Istennek olyan rosszat mondani. Nem lehetünk olyan nyomorult állapotban, hogy ő ne látná bennünk az új ember esélyét és lehetőségét. Ez a Biblia üzenete, ez a kereszténység üzenete. Az egyik legnagyobb keresztény ember, legnagyobb hatású az Pál apostol volt, és aznap, amikor megtért, reggel még úgy kelt fel, hogy gyűlölte Krisztust. Gyűlölte. És ismerjük ezt a történetet, amikor Apcsel 9-ben Saul megtér. Hát úgy el lehet képzelni, hogy Jézus letekint az ő dimenziójából a földre, és keres magának egy munkatársat, egy igazi munkatársat. Olyat talált, hogy a mai napig is még beszél róla az egész világ. A Biblia egy részét ő írta, és lenézett a földre, ki az, aki engem a legjobban gyűlöl? Ja, ez a tarzuszi Saul. Na, ő lesz az én munkatársam. Ő lesz az én munkatársam. És ezt olvassuk, hogy aznap reggel Saul gyűlölködő lihegéssel indult, hogy letartóztassa a keresztényeket. Ezt csinálta. Rajongó vallásos volt. Hitt Istenbe, de rosszul hitt. Bántotta az embereket. A halál programját követte. Testvérek, Bibliával a kézben lehet a halál programját végezni. Isten nem azt mondja, hogy nem azt nézi, hogy mi mikről prédikálunk, papolunk, előadunk, hanem milyen a mi életünk hatása. Milyenek a gyümölcsök. És gyümölcsöt teremni nélküle nem lehet. Nem tudunk. És akkor a gyűlölködő Sault körbeveszi a fény, a mennyei fény. A szentségnek és a szeretetnek a fénye. És Jézus megkérdezi tőle, hogy miért üldözöl engem. Ki vagy, Uram? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. És Jézus helyreállította, meggyógyította, és átokból áldás lett az az élet. Hála Istennek, olyan sok esetet még éjfélig sorolhatnám, akiket ismerek, hogy átokból áldás lett valakinek az élete. Alkoholbetegekből, besugókból, vagy kárpátaljai mafiózó, a beregszászi mafia verőembere volt, aki most előttem van lélekben. Cigányokat vert. Zsarolta őket, pénz zsarolt ki belőlük. Testvérek, ma cigány misszionárus, amikor hitre jutott, megtért, amikor szíven ütötte őt az ige, visszament a cigányokhoz, azok úgy futottak előle, hogy jön a csesanyi, és bizonygatnia kellett, hogy én szeretlek benneteket. Nem akarták elhinni? Hát miért szeret minket? Hát még múlt héten vert minket? Hát igen. Mert megtörtént a szívcsere, megtörtént a személyiség középpontjának a helyreállítása. Visszatérve még egy mondattal erre a csorvási kántor igazgatóra, és mondom, maga lesz a kántorunk. hát nagyon csodálkozott, nagyon félt, de mégiscsak hát engedett már a hívásnak, és eljött az a vasárnap, amikor először Isten tiszteleten ez a valamikori egyházüldöző, ateista ember orgonált. Állítottam mellé három testvért, hogy segítsenek neki. Az egyik lapozzon, másik tanácsot adjon, a harmadik legyezze, ha kell, mert nagyon ideges volt, izgult. És nem egy hollywoodi sikertörténet volt ez az első istentisztelet, mert minden billentyűt lefogott, de nem abban a sorrendben, ahogy kellett volna. Ugye a zenének ez a problémája, hogy megfelelő időpontban megfelelő billentyűt. Össze-vissza, én leizzadtam az oltárnál, kereszteltem is minden, de szenvedtünk nagyot. Jön le a karzatról a végén, hogy ő soha ilyet többet, ez volt az utolsó. Hát ez volt az első. Aztán szépen megtanulta, megszokta, beleszokott, és földi élete utolsó 2 évét Isten szeretetében, szolgálatában és az emberek szolgálatában töltötte. Ez az ember szerintem soha el nem gondolta volna, hogy ő így fogja befejezni a földi életét. Még 2 évet kapott Istentől, mert sajnos úgy tönkretette a testét cigarettával, itallal, hogy ennyi volt még. De lehet, hogy ennyi se lett volna, ha ő meg nem tér. Testvérek, ha megtérünk, ha egy alkoholbeteg megtér, észreveszi a hasnyálmirigy, a gyomra, a pénztárcája, a családja, elsősorban a felesége, vagy a férje, mert ma már sajnos sok asszony is iszik, megváltozik minden. Lehet, hogy átélünk nagy csodát, de lehet, hogy kis csodát élünk meg, és a testünk talán még bírja egy ideig. De az a lényeg, hogy az élet forgatagába, az élet sodrásába kerülünk akkor be. Isten azt mondja, ránk néz, és azt mondja, maradj életben. Igenis, szagold felülről az ibolyát. Szép az élet, jó az élet. Isten teremtette mit? Mindent. A természetet, állatokat, erdőt, mezőt, vizeket. És nézzük meg, hogy a halál programjával, a fogyasztással, a pénzimádattal, hogy tönkretesz az ember mindent maga körül. Luther mondta, hogy aki megtér, azt, annak a megtérését először a lova veszi észre, ha kocsis volt. Ha a kocsis megtér, annak a lova veszi észre a megtérést. Ami megtérünk, megváltozik a szívünk, életünk, környezetünk. Isten áldjon meg minket ezzel, hogy az élet sodrásába kerüljünk. És ez a Szentléleknek a sodrása. És olyan ajándékokat ad, amiről elképzelésünk sem volt. Micsodát? Bűnök bocsánata. A békesség, amit senki és semmi el nem vehet tőlünk. Ahogy jöttem, éppen a Kossuth Rádión hallgattam vallásos fél órát, és ezt az igét idézték, hogy az én békémet úgy adom nektek, ahogy én adhatom csak, nem úgy, ahogy a világ adja. És az én békességemet senki nem veszi el tőletek. És a mai útmutató igét már lelkész testvérem idézte, és ez pont a Róma 8-ból van, ami így hangzott, hogy mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. De akkor ez befejezésül elolvasom, hogy vigyük haza ezt az áldást is magunkkal. Kiválasztan el minket a Krisztus szeretetétől, nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Ezt teszi a gonosz. Nyomorúság, mezítelenség, tönkremenetel, és a többi. Megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint a vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk, nem a székelybicskával, nem az asztalcsapkodással, nem a hőzöngéssel, hanem azáltal, aki szeret minket. És nem a meditációval, nem azzal, hogy elhatározom, hogy majd, ahogy a Zambó Jimmy énekelte, hogy egyszer megjavulok én, vagy mit is énekelt. Nyugodj meg azt, hogy egyszer megjavulok. Na, mennyi fogadkozás, mennyi új kezdés volt. Nem, azáltal diadalmaskodunk, aki szeret minket, amivel kezdtem a szolgálatot. Isten azt mondja, hogy szeretlek téged, és ez a szeretet fog téged föltámasztani. lelki-szellemi halottaidból, és fog erőt adni az új élethez. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Köszönjük, Urunk, a Te szeretetedet, köszönjük, hogy Te ezekben a percekben is velünk vagy, látsz minket, tudod, hogy mit hagytunk otthon, tudod, hogy mi van az idegrendszerünkben, életünkben, mi az, ami fáj, mi az, ami nyomaszt, mi az, amit elrontottunk, mi az, amit szégyelünk. Ó, Úrunk, köszönjük, hogy Te irgalommal és szeretettel nézel ránk, és azt mondod ma este is, hogy maradj életben, hogy maradjon életben a mi személyes életünk, házasságunk, családunk, gyülekezetünk, népünk, nemzetünk, és ez a világ. Urunk, bocsáss meg, kérünk bűneinket, szabadíts meg a gonosztól, amely tőled és egymástól elválaszt minket, és ezen az estén is megköszönjük, Urunk, a kereszten hozott áldozatodat, hogy a Te drága és szent sebeidben van életünk gyógyulása. Köszönjük, hogy ha hittel nézünk a keresztre, akkor helyreállítasz minket. És azt is köszönjük, hogy elküldöd a Te drága lelkedet, szent lelkedet, és kiárasztod a mi szívünkbe, hogy mindezek igazzá váljanak teljesen a mi életünkben. És köszönjük az örök életet, köszönjük azt, hogy nem alulról fogjuk szagolni az ibolyát, és nem a aradi temetőbe kerülünk, hanem a Te kebledre, az atyai szívedre, az örök fénybe, az örök világosságba, amelyre teremtettél minket. És olyat készítettél a téged szeretőknek, amit emberi elme meg sem gondol. Áld meg, kérünk, ezt a közösséget, akik most itt vagyunk, egyen-egyenként, adj nekünk hitet, bizalmat, hogy megszólítsunk téged, hogy otthon is, talán lefekvéskor is még beszélgessünk veled. Urunk, szólj hozzánk, mert rád van szükségünk. És most hadd mondjuk el együtt a tőled tanult imádságot, mint a te családod. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. De most így szól az Úr, a te teremtőd és a te formálód, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, markaimba metszettelek be, enyém vagy. Amen. Testvérek, a záró ének előtt még egy kis csendes éneket éneklünk, imádságképpen. Nagyon egyszerű, minden alkalommal el fogjuk majd énekelni, aki esetleg tudja, segítsen, szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Ez a ének szövege. Én úgy tudom, a szöveget Cseri Kálmán írta, de nem is ez a legfontosabb, hanem ezzel tudunk még imádkozni. Kétszer-háromszor el is fogjuk énekelni, és már is megtanuljuk. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Ennyire egyszerű, rövid kis imádság ez. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. És akkor még egyszer. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.